Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Sárközi Miklós történész, iranista, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A legutolsó hír az, hogy az amerikai csapatok utolsó kontingense is elhagyta Afganisztánt, és a tálibok ennek nagyon örülnek. Kik azok a tálibok?
Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket és a hallgatókat, köszöntöm a rádió munkatársait. A tálibok egy 1994-ben létrejött radikális iszlamista csoport, amely a mai Dél-Afganisztánban Kandahár környékén született meg. A szó maga a tálib azt jelenti arabul, hogy kereső vagy kutató. Ez tradicionálisan a medreszéknek, tehát a teológiai kollégiumoknak a diákjait jelenti. Nem csupán Afganisztánban, hanem az egész világon tálibnak nevezik. Mit keres? A tudást kereső. Tehát ez egy nagyon jámbor elnevezés. Na most tehát ez az elnevezés onnan fakad, hogy a tálibok egy része, vagy nagyobbik része, nevezzük úgy a tömegbázisuk, ezek Kandahár környéki, illetve részben a afgán-pakisztáni határsávban élő falusi, döntően pastu etnikumú medreszéknek a hallgatóiból kerültek ki. Itt persze teológiai kollégiumok alatt ne a világ legjobb muszlim iskoláit gondoljuk, ezek mondjuk 2-3 éves voltak éppen a Korán alaptanításait bemagoltató iskolák, amelyekben szinte minden férfi eltölt egy bizonyos mennyiségű, tehát itt nem szofisztikált teológusok tömegéről van szó, hanem egy viszonylag primitivizált, viszonylag egyszerű, és azon belül is egy radikális hatásoktól sem ment iszlamista felfogásról van szó. A tálib mozgalom tehát magát nyilvánvalóan vallási identitással ruházta föl, mint egyfajta ideális vagy tiszta iszlám képviselőit, és ugye erre utal az elnevezésük is.
Mi a radikális befolyás benne? Honnan van a radikális befolyás?
Az több helyről származik. Eleve, tehát képzeljünk el egy a szó realista értelmében egy középkorias társadalmat, egy Highlander, hegyvidéki morc Marcona, Zordon, törzsi, klánszerű társadalmi bázist, ahol az urbanizációnak, a modernizációnak alig van nyoma, ahol a törzsön belüli hierarchia dönti el mindenkinek a helyét. Ez az alaptársadalmi szituáció. Ideológiailag még három hatást emelnék ki, ami a tálib mozgalom születését befolyásolta. Az egyik a pachtumváli, ami nem más, mint az ilyen, nevezzük úgy, pastú törzsi becsületkódex, szokásjog. Ez az iszlámtól nagyobb részt független, a jellemző tulajdonságai a vérbosszú, a szemet szemért, vagy fogat fogért elv alkalmazása. Tehát mindenképpen egy ilyen, kicsit egy ilyen mennerbund, maszkulin társadalmi helyzet, ami az ott élő pastú etnikumú törzseknek egy ilyen tulajdonképpen nem leírt, de mindenki által ismert szokásjoga. Ezt kár is vitatni, ez nagyon erősen hat rájuk. A másik fontos hatás az egy deobandi iskola, vagy deobandi mozgalom. Mi a deobandi mozgalom? Ez a 19. századi Brit-Indiában megszülető, alapvetően brit ellenes, muszlim, önvédelmi teológiai mozgalom, amely a hanafita jogrendszernek, a jogi iskolának egy radikális kinövése, és elsősorban brit ellenesség és gyarmat ellenesség és nyugat ellenesség jellemzi, kevésbé a teológiai kérdésekben való kifinomultság. Mindenképpen a deobandiak egy nagyon-nagyon, az iszlámnak egy nagyon-nagyon merev felfogását képviselik. A harmadik hatást pedig, ugye ez a deobandi hatás Pakisztán felől jön, ugye, ami a Brit-India része volt. A harmadik hatás pedig szerintem a vahábita ideológia, amely Szaúd-Arábia felől gyűrűzik be a tálibok közé. Ugye Szaúd-Arábia nem szomszéd, de az 1980-as évektől fogva jelentős mennyiségű szaúdi pénz, valamint szaúdi önkéntes harcos áramlott be a pakisztáni-afganisztáni határsávban gyülekező szovjet ellen mudzsahedek közé. Ugye ennek a legismertebb szervezete az 1988-ban megszülető Al-Qaida, azaz a bázis. Szaúd-Arábia, illetve részben az emirátusok voltak az a két öbölbeli arab ország, amely 1996-ban elismerte a tálib államiságot, ez is jellemző dolog. A vahábita teológia a hambalita jogi iskolán alapult, tehát az iszlám egy szunnita iszlám egy másik ágán, amely azonban szintén az erős konzervativizmusáról, társadalmi konzervativizmusáról ismert mozgalomnak tekinthető. Mm. Ez az a háttér, ez az a medence, az az a pool, amiből a tálibok táplálkoznak. Mm.
A táliboknak van elképzelésük az államról? És ha igen, akkor az a általunk megszokotthoz képest milyen?
A tálib államfelfogást még nem öntötték írásba, tehát önmagában a tálib mozgalom vezetői részben túlélési okok miatt nem nagyon exponálják magukat, de mégis azért nyilván a nyilatkozataikból tudunk ezt, azt, amaszt róluk. Tehát ők ugye nem nacionalisták, nem nemzetállamban gondolkodnak, hanem az umma, a muszlim közösség idealizált állapotához akarnak visszatérni. Ez voltak éppen valamilyen szinten a keveréke az előbb említett pastú szokásjognak, és az előbb említett iszlamista radikalizmusnak, amely egyfajta idealizált, megtisztított iszlámot próbál ráerőltetni a lakosságra. Ebben természetesen ugye azért természetesen a modern fegyverek iránti vonzalom az nem kizáró ok.
Minden tálib ember kezében van egy fegyver. Tálib harcosoknak szoktuk őket hívni. Honnan van ennyi fegyver ott?
És a tálib mozgalomnak szerintem körülbelül 200 ezerre tehető az aktívan harcoló férfi lakossága. Ezek a fegyverek természetesen több helyről származnak. Tehát van egyszer ugye egy fekete piac. Másfelől a tálib mozgalom megoszlik Pakisztán és Afganisztán között. Ma már van egy pakisztáni tálib mozgalom is. Ez abból is fakad, hogy a pastú etnikumot ketté vágja az úgynevezett Durham vonal, amit 1893-ban a britek úgy húztak meg, hogy a pastuk egyik része 50%-a a brit Indiához, a mai Pakisztánhoz kerül, a másik része Afganisztánhoz, ott a határ nagyon áporózus. Tehát ott van egy csempész mozgalom, financiálisan a 90-es évektől fogva, ugye a tálib mozgalom azért támaszkodott az előzményekre, tehát őket támogatták a szaudiak anyagilag, nagyon erősen támogatta őket Pakisztán, a pakisztáni titkosszolgálatnak döntő érdemei vannak vélhetően a tálib mozgalom megszervezésében, és ugye nyilvánvalóan került hozzájuk amerikai fegyver is, vagy kerülhetett hozzá más legyőzött mujahed csoportoktól származó fegyver is. Időnként kaptak fegyvereket például Irántól is, bár ugye Irán ideológiailag nagyon messze áll a tálib mozgalomtól, de itten a gyakorlati érdekek, a pragmatikus mondjuk amerikai ellenesség miatt azért bizonyos tálib vezetők igen baráti kapcsolatot tudtak ápolni bizonyos iráni körökkel. Tehát fegyvert ők több forrásból tudtak szerezni. Ők jellemzően egy gerilla harcmodorban ugye járatosak, tehát őket segítette az a terep is, amin dolgoznak, hogy egyfelől ugye a hindukus hegység 4000 és 7000 méter közötti völgyei, hágói, gleccserei között igen nehéz ugye bármilyen hiper-szuper hadseregnek is nagyon gyors eredményt elérnie. A másik rész ugye egy sivatagos zóna, mondjuk az iráni határ, Szisztán, Kandahár környéke. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a gerilla hadviselés, ennek jó öreg hagyománya van Afganisztánban, tehát ez is támogatta a tálibokat. Nem tudunk egyelőre például tálib drónokról, ami ugye egy érdekes dolog, de ugye most egy nagy mennyiségű amerikai fegyver került az amerikai kivonulással a tálibok kezébe.
Állítólag hatástalanítva. Aztán majd meglátjuk.
Hát ezt meglátjuk. Én nem tudom ezt pontosan megmondani, de ugye most éppen ma reggel jelent meg egy videó arról, hogy a tálibok hogyan vesznek birtokba amerikai katonai helikoptereket. Az fontos, hogy a táliboknak vannak már elitkommandóik is. Tehát nem biztos, hogy mindenki az a nevezzük úgy dél-afganisztáni falusi géppisztolyos AK-47-et hadonászó, nagyszakállú, turbános fazon, nem biztos, hogy csak ilyenek vannak közöttük, hanem vannak azért ennél ügyesebb embereik, és ne feledjük, nekik vannak segítőik határon kívül, akiknek nem biztos, hogy érdeke az, hogy Afganisztán olyan önálló nemzetállam legyen, ami mondjuk önálló tényező lesz.
Mi mutatja meg, hogy Afganisztán területén hol, ki az úr?
Afganisztán területén igazán ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy itt megint csak a domborzati viszonyok számítanak, valamint a helyi etnikai, törzsi, klán összeszövődések. Afganisztán nem egy homogén nemzetállam, semmiképpen sem úgy kell elképzelni ezt az országot, mint mondjuk egy európai nemzetállamot. Itt, nem egy, itt pláne nem egy etnikumról van szó, itt több mint 100 etnikai csoportról van szó, amelyek a nemzettévállás különböző lépcsőfokainál vannak. Nagyon eljelen a kis királyok, a helyi fejedelmek, a helyi főnökökkel való egyességek döntőek, és ez az amerikaiaknak a nagy kudarca, hogy ők egy ilyen központosított államot, központosított hadsereget akartak létrehozni, tehát csak a kabuli vezetést erősítették. Ez nem sikerült. És most a táliboknak is valószínűleg ez lesz a nagy lecke, hogy képesek-e kompromisszumokat kötni a 38 milliós lakosság különböző helyi vezetőivel. A tálib mozgalomnak nincsenek világhódító tervei, tehát ők nem egy ilyen globális dzsihádban hisznek. Persze nyilván vannak ilyen típusú mottók, amik esetleg erre utalhatnak, de ők csak Afganisztán szeretnék uralni. Nekik ilyen szempontból az lesz, ha meg akarják magukat tartani és konszolidálni akarják magukat, akkor a helyi kisfőnökökkel kell megegyezniük az adókban, a helyi közösségekben. Nem mindenki ugyanis szunnita radikális, sőt, eleve a pastú etnikum 42% csak Afganisztánban. A lakosság 58% a más etnikumokhoz tartozik, és még a pastuk is több jelentős törzsre oszlanak, akik nem egyivásúak, a tálibok mögött álló Gilzai törzset. A tálibokat támogató dél-afganisztáni nagy törzs konglomerát a neve a Gilzai pastú, de nem mindenki Gilzai pastú, még a pastukon belül sem.
Azt mi fogja megmutatni, hogy a tálibok uralják-e Afganisztánt egy olyan országban, ahol 4 és 7 ezer méter fölötti emberi életre kevéssé alkalmas területek is vannak, meg van néhány város, meg közlekedési csomópont. Mi mutatja meg, hogy az uralom teljes?
Azt gondolom, hogy a tálib uralomnak a jövője nagyon nagy mértékben függ Afganisztán finanszírozásától. Hogy ez az ország képes lesz-e önálló forrásokra szert tenni, amely révén életképes államként képes működni. Ez egy nagyon komoly kérdés. És ez ne feledje, hogy Afganisztán nem modernizálódott. Ez az ország kimaradt az iszlám világ olyan típusú modernizációs fejlődése, mint Irán, vagy Törökország, vagy a szovjet Közép-Ázsia. Vannak ásványkincsei, de ezeknek a kibányászásához nincsenek eszközeik. A világgazdaság nem találta meg ezt az országot a 20. században. Messze van izolált, nincs tengeri kijárata. Itt gyakorlatilag az a nagy kérdés, hogy ki honnan szerez pénzt az ország működtetéséhez, és a táliboknak is ez a nagy kérdése, hogy ők honnan szereznek pénzt az ország működtetéséhez. Mert ugye őket voltak éppen egy elégedetlenség dobta föl annak idején. A lakosság többsége kiábrándult a polgárháború után, és vágytak a rendre. Ezt a tálibok garantálják. De a mindennapok, most, hogy az amerikaiak bejelentették, hogy befagyasztják Afganisztánnak a bankszámláit, különböző segélyprogramok, különböző emberjogi feltételekhez kezdik kötni az Afganisztánnak a folyosított segélyeknek a további megadását. Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy honnan lesz például üzemanyag. Ugye jelen pillanatban, ugyanis az utóbbi években Afganisztánnak két fontos bevételi forrása volt az afgán lakosságnak. Az egyik a segély, csomagok, pénzügyi segélyek nagy tömege, a másik pedig tetszik vagy nem tetszik, ez az ópium. A világ ópium fogyasztásának 80%-át Afganisztán elégíti ki. A tálibok eredetileg az ópium fogyasztás ellen is felszólaltak, de aztán rájöttek, hogy ebből nagyon jó meg lehet finanszírozni magukat. Tehát itt az a kérdés, hogy Afganisztánt ki fog szóba állni velük, például az irániak, vagy a kínaiak, vagy az oroszok, vagy a pakisztániak mennyire lesznek hajlandóak gazdaságilag segíteni ezt az országot. Itt van egy érdekes dolog, ugye Irán augusztus közepén leállította az Afganisztánnak irányuló üzemanyag exportot, majd pedig egy héttel később újra kezdték. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, a tálibok és az Irán között már is van egy paktum. Az új iráni kormány, Ebrahim Raisi kormányának a külügyminisztere Hossein Amir Abdollahian első munkanapján fogadta a pakisztáni külügyminiszter Makhdum Shah Qureshit, és megállapodtak egy hat külügyminiszteres konferenciában, amelyben Afganisztán szomszédai vesznek részt. Tehát Kína, Üzbegisztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Irán, Pakisztán. Ezek az országoknak valószínűleg döntő szerepe lesz abban, hogy szava lesz abban, hogy Afganisztán életképes lesz. Én mindenképpen a stabilitás zálogának, a gazdasági helyzetnek a részleges normalizálását tartom, és azt, hogy a szomszédokkal milyen viszonyt épít ki, különösen az oroszokkal, a kínaiakkal és Irán. Ugye Oroszország nem közvetlen szomszéd, de ugye a poszt-szovjet Közép-Ázsiában, Tadzsikisztánban, Üzbegisztánban Oroszország jelen van katonailag. És,
és volt már Afganisztánban
és
is.
És volt már Afganisztánban is. Tehát ott van Kína. Ugye Kína elsősorban infrastruktúrális beruházásokat épít az egy út, egy övezet mottó jegyében Közép-Ázsiában. Kína pályázik Afganisztán és a világ egyben egyik legnagyobb részbányájára, a Mes-Ainaki bányára. Tehát szerintem például Kínának, és ez a Kína nem szeretné, hogyha Afganisztán lenne a bázisa az ujgurok radikális mozgalmainak ilyen hátországként. Ezt a tálibok megígérték Kínának. Tehát itt nagyon nagy kérdés, hogy ki fogja finanszírozni. Ezek a, erre még nem tudunk pontosan képet adni, de az biztos, hogy most mindenki a legnagyobb problémának szerintem azt a, az eddig sem rózsás afgán mindennapokban hoz képesti még jobb elszegényedés, még nagyobb elszegényedést tartja, és ennek a társadalmi következményeit.
Említette a rendet, amire az afgánok a polgárháborús időkben mindig is nagyon vágytak. De miféle rend az, amit a tálibok tudnak tartani? A kezdeti időkben kézlevágás volt a rend, az kétségkívül egy rend, mert az emberek levágták a kezet, akkor ez le van vágva. Most az arc befestése feketére a rend. Mit várnak az afgánok a táliboktól a rend alatt?
Igen, a táliboknak, ha valaki elolvassa Krisztina Lembnek a Heráti varrókörök című regényét, abban van egy lista a tálibok által 1996 és 2001 között fuganatosított nevezzük úgy szadisztikus büntetési formákról, amelyek az iszlám büntetőjognak, a sariának a radikális túlhangsúlyozásáról szólnak. A nők sminkelésének megtiltása, az erkélyen való nézelődés, az önálló női sétálás, kötelező a férfiaknak a hosszú szakál, kötelező a nem vizuális jellegű könyveknek a leadása, etc. A zene betiltása. Tehát itt nagy kérdés az, hogy ezek a tálibok 20 év után mennyiben lesznek mások a mindennapi életben. Ők ugye annó is fogadkoztak, 1996-ban is fogadkoztak azért washingtoni deklarációban, hogy itt nem lesz semmi baj az emberekkel. Tehát ugye a sajátjaikkal, azt gondolom a Dél-Afganisztánban élőkkel nem is lesz baj, hiszen ők is ebből a közegből jönnek. Ők örültek a táliboknak, most is támogatják őket. A gond a városokkal lesz, a nagyvárosokkal lesznek, Kabullal, Mazar-i-Sharif-fal, Heráttal például, illetve a nem pashtu etnikai csoportokkal, akik a lakosság 58%-át adják, tadzsikokkal, üzbegekkel, hazarákkal, pamíriakkal, nurisztániakkal, mogolokkal, egyebekkel. Ezeknek jelentős része vagy nem olyan szunnita típusú felfogást követ jogi szempontból, mint a tálibok, vagy nem is szunniták, mint például a hazarák, akik 12-es síták, ott vannak az iszmailiták, a 7-es síták. Én magam is egyébként részt vettem néhány évvel ezelőttig, néhány hónappal ezelőttig egy ilyen afganisztáni örökségmentő programban, amikor iszmailita kéziratokat digitalizáltunk és dolgoztunk föl egy londoni központban, amely már arra jó erő érezte, hogy itten véget fog érni ez a nevezzük úgy független Afganisztán, vagy amerikaiak által uralt Afganisztán periódusa. Tehát itten azért volt egy ennek a tálib időszaknak a változása már a levegőben lógott szerintem a helyiek szintjén mindenképpen.
A nem tálib afganisztániak képesek erős ellenállást kifejteni a tálibokkal szemben, ha rosszra fordulnak a dolgok?
Nézze, a nem tálib afganisztániak többségben vannak, viszont megosztottak. Tehát nincs, ez nem egy olyan, hogy tálibok és nem tálibok, hanem tálibok, hazarák, tadzsikok, özbegek, türkmenek, nurisztániak, csarajmakok, kizilbasok, pamíriak. Tehát nincs egységes mozgalom. Ugye itt látható, a nem tálib afganisztániak egyedül a Pancsír völgyét tartják a kezükben, az egykori Pancsír oroszlányának becézett Ahmad Shah Massoud fia, Ahmad Massoud vezetésével. De nekem nincsenek a különösebb illúzióm arról, hogy ő képes lesz mondjuk megfordítani a tálibok ellen. A harcot, maximum kaphat egy kis autonómiát, ha megkiegyezik a tálibokkal. Itt jelen pillanatban azt látom, hogy minden regionális hatalom, Oroszország, Kína, Irán, Pakisztán, illetve még Törökország is a tálibok jelenlétét realitásnak tartja, és most próbálják őket, nevezzük úgy, picit moderálni, picit puhítani, nyilván cserébe gazdasági ajándékokat adnak. Ugyanakkor, vagy olyan gazdasági koncessziókat, vagy beruházásokat ígértek a táliboknak. Ugyanakkor ez a jövő zenéje. Itt csak találgatunk. Itt ülünk egy stúdióban, és találgatunk egy nappal azután, az amerikaiak befejezték a csapatkivonást. Gazdaságilag ugye a tálibok már megmondták, hogy például például Indiával nem hajlandó kereskedni. Ez nem túl biztató, ugye, ez, főleg ez egy gesztus Pakisztánnak. Ugye? Tehát ugye, de más téren, őszintén szólva, tálib gazdaság filozófiáról nem tudunk beszélni. Megígérték azt, hogy nem lesznek bezárva az egyetemek, ehhez képest már például a Heráti Egyetemen a lányokat nem engedik be. Megígért, ugye Kabulban, bár még egyszer mondom, stúdióban ülünk, tehát ez egy más reláció. Kabulban a női képeket ábrázoló ilyen kozmetikai üzleteket már letakarták, hazaküldték a női tévébemondó nőket, tehát most leginkább az lenne a fontos, hogy álljon föl egy kormány. Ők nem kormánynak fogják ezt hívni, hanem súrának, tehát tanácsnak. Az ország államformája emirátus lesz, és nem miniszterelnök lesz, hanem Raisul Wuzara, tehát a minisztereknek a főnöke. Tehát egy ilyen arhaizáló stílusú kormány jön. Azt mondják a tálibok, hogy ez egy inkluzív kormány lesz, tehát belevesznek mondjuk a bukott afgán állam velük kooperálni hajlandó tagjaiból is egy mást, etnikai kisebbségeket. A tálibok az irániaknak megígérték, hogy nem bántják a hazarákat, akik 12-es síitek. És valóban Kabulban a síita negyedekben egyelőre nyugalom van. Egyelőre Irán cserébe garantálja Afganisztán, elsősorban Nyugat-Afganisztán üzemanyaggal való ellátását. Természetesen persze hogy az irányoknak is vigyázniuk kell, mert ugye rengeteg menekült menekülhet át a határon, ennek is vannak nyomai, az irányok új táborokat húznak föl az afgán-iráni határsávban. Pakisztán közölte, hogy nem hajlandó befogadni menekülteket. A nagy kérdés ugye az, hogy például milyen lesz a viszony a poszt-szovjet Közép-Ázsiából. Ott az oroszok hadgyakorlatokat tartanak, ha majd például Tadzsikisztánban. Az afgán haderőnek, főleg a légi haderőnek nem csekély része, az átment Üzbegisztánba és átment Tadzsikisztánba. Hogy itt milyen lesz a viszony, nem tudni. Egyelőre a tálibok azt mondják, hogy nem hajlandóak, nem mennek át az Amudarja vonalán, nekik csak Afganisztán kell. És megint visszakanyarodhatunk Kínához, hogy milyen lesz Kína. Ugye jelzés értékű, hogy most Kabulban melyik követségek maradtak meg. A NATO összes nagykövetsége az bezárt. Maradtak az oroszok, maradtak a kínaiak, maradtak a pakisztániak, maradt csökkentett létszámú az iráni nagykövetség. Ezen kívül én nem tudok működő nagykövetségről jelen pillanatban Kabulban. Tehát itt mindenképpen egy izoláció lesz, egy kis jégkorszak lesz, és még azt is tegyük hozzá, nézzük meg, hogy például az olyan csoportok, míg a táliboknál is radikálisabbnak tűnő, mint iszlám állam horaszáni csoportja, hogyan viselkedik. Hogy az első benyomásaink alapján nem jól.
Robbantanak?
Ők a reptéri robbantás. Ugye ők a tálibokkal is ugye már korábban is konfliktusban voltak. Az egy nagy kérdés, hogy őket a tálibok képesek-e semlegesíteni, vagy úgy épülnek rá, vagy megegyeznek egymással, ahogy 1990-esekben az Al-Qaida megegyezett az akkori tálib mozgalommal, és ugye ennek például az amerikai nagykövetségek látták a kárát Kelet-Afrikában. Tehát szerintem ha a tálibok képesek mondjuk az iszlám állam horaszáni csoportját likvidálni, vagy semlegesíteni, és ők megmaradnak egy ilyen regionális mozgalomnak, akkor nagyobb részt számíthatnak a nyugati világ, vagy általában nemzetközi világnak a valami fajta, hát nem is szimpátiájára, de
elfogadására,
gazdaságilag képesek lesznek kapcsolatokat kiépíteni. Ha viszont újra a nemzetközi terrorizmusnak egy ilyen kísérleti laboratóriumává válnak, mint hogy az 80-as évek óta ez történt, ha újra a dzsihádizmusnak az ilyen hátországá válnak tekintetbe véve, hogy messze vannak mindentől, nehezen megközelíthetőek, hát akkor minden folytatódik. És ne felejtjük, Afganisztánban több mint 50 éve kezdődött mindez. Tehát a 70-es évek eleje óta van forrongás, közvetlen katonai cselekmények pedig 79 óta van.
De minden folytatódik, az azt jelenti, hogy ha onnan terrortámadásokat szerveznek, akkor megint be fog menni valaki, akit megtámadtak?
Ezt sem tudjuk pontosan, de nézze, ha például Kínának az érdekeltségeit sértik, vagy Oroszország érdekeltségeit, azt nyilván nem fogják hagyni. Ugyanakkor én nem vagyok hadtörténész, de a haditechnika fejlődésével nem biztos, hogy be kell menni, tehát például drónokkal.
5000 méteren is repülnek.
Már most ugye drónokkal torolták meg a minapi kabuli támadásokat, tehát én például az amerikai fegyverzet kivonással nem feltétlenül tartom azt, hogy az amerikai befolyás meg fog szűnni. Egyszerűen itt a haditechnika olyan irányba mozdult el, amely nem követeli meg több ezer vagy több tízezer katona helyben tartását, vagy adott esetben ugye háborús cselekmények bonyolódását, hanem ugye, ahogy a karabahi háborúban láttuk, ez az első modern alkalom, amelyet drónok döntöttek el, lehet, hogy itt is kevésbé az emberek, hanem a drónok fognak majd, a robotok fognak majd irányítani. De ez még a jövő zenéje.
Ki a tálibok főnöke? Vagyis kire mondhatja azt a világ, hogyha megegyeztünk a tálibokkal, akkor azzal az emberrel egyeztünk meg, és az tartja, hogy az összes harcos azt fogja csinálni, amiben ő megegyezett.
Ez egy nagyon jó kérdés. Itt három embert emelnék ki. Tehát van egy spirituális vezető, van egy miniszterelnök szerűség, vagy miniszterelnök jelölt, vagy várományos, és van egy, nevezzük ugye egy katonai hálózatépítő személy, akiket kiemelnék. Az első ugye ez a Heibatollah Ahunzadeh, aki eddig ugye rejtőzködésben, saját fizikai védelme miatt rejtőzködésben élt állítólag Kandahárban, ő hamarosan fölfedi magát hívei előtt. Kicsit ilyen messianisztikus a tálalás. Ő tűnik a number one vezetőnek véletően, ő a Heibatollah Ahunzadeh lesz az Amirul Mominin. Tehát a hívők emírje, vagyis Afganisztán államfője. Tehát Afganisztán megszűnik köztársaságnak lenni, hanem emirátus lesz. Ez finom utalás az 1926 előtti államforma visszaállítására, amikor ugye addig Afganisztán emirátus volt. Akkor lett királyság 26-ban, és ugye 1973-ban lett köztársaság. Most visszamennek a 26 előtti államformához. A második ugye számú, vagy második számú vezető az a személy, aki talán a leginkább ismert, ez az Abdolgani Baradar nevű úr, aki eddig ő 80-as évek óta ismert, de 94-ben ott volt a tálibok alapításánál, a tálib mozgalom alapításánál, volt ő börtönben is, de leginkább azonban a tálibok katari irodájának a vezetője volt. Ugye Katarban a táliboknak már hosszú évek óta van egy, nevezzük úgy, diplomáciai képviselete, és ő vezette a Trump itt az amerikai kormányzattal 2018 óta zajló tárgyalásokat tálibó részről, amelyek ugye az amerikai csapat kivonásokról szóltak. Ő az, aki talán most a legtöbbet szerepel a sajtóban, ő már Kabulban tartózkodik. Véletően ő lesz a Raisul Vuzara, ugye arabul, vagyis a mondjuk kvázi miniszterelnökszerűség, kormányfő. A harmadik számú vezető az a Hakkani nevű úr, aki a régi Jalaluddin Hakkaninak a kisfia. Ő volt a Hakkani mozgalom, az a tálibokhoz csatlakozó ex-mujahed csoport. Még az amerikaiak sem tudták teljesen feltörni ennek a katonai titkos szerveződésnek a magját. Úgy gondolom, hogy bár az ő talán hadügyminiszter lehet, de mindenképpen van valamilyen befolyásos pozíció lehet. Tehát én ezt a három szemét emelném ki, akik mondjuk a következő hónapokban, években a leginkább a tálib mozgalmat megjelenítik a nemzetközi világ előtt.
Ki dönt, ha közöttük elméleti szinten valami vita van? Ki mondja ki az utolsó?
Szerintem a Ahunzadeh lesz, aki ugye az Amirul Mominin. Tehát ez a mozgalom egy hierarchikus, törzsi, klánszerű felfogást követ, aminek a csúcsán, a piramis csúcsán van egy ember. Ez itt szerintem Heibatollah Ahunzadeh lesz. Ha meg kell nevezni valakit, ő lesz a number one vezető.
Mit jelent az, hogy ő dönt mindenben? A legfontosabb. Ő mondja meg, hogy Kabulban, ha csatornázni kell, akkor merre menjen a csatorna, vagy a repülőtér hogy működjön?
Szerintem stratégiai kérdésekről van szó. Most nyilvánvalóan a táliboknak is fönn kell tartani egy adminisztrációt. Ha a működő államot akarnak, akkor nem kergethetik, nem verhetik szét a mostani még működő hivatalokat. Tehát ő szerintem az ország irányítója lesz, királya, emírje nevezzük úgy.
Mindent lehet az emírnek? Hogy kell elképzelni? Azért kérdezek ilyeneket, mert itt nem tudom elképzelni.
A nyugati államformákat és a nyugati hatalomgyakorlási modelleket, beleértve mondjuk a demokratikus intézményrendszereket. Itt voltak éppen szerintem ebből a déli, a Kandahár környéki, hegyvidéki, pastú, törzsi hierarchiából kell kiindulni. Valamilyen szinten ilyen törzsfőnök egy államfő keverékére tippelek saját bevallásom szerint. Itten érdemes elolvasni egyébként William Dalrymple-nek a Return of a King című könyvét, ami hamarosan magyarul meg fog jelenni őszre, és ebben azért a hatalomgyakorlás 19. századi modelljei Afganisztánban szépen le vannak írva. Hát ezek a törzsfőnökök, ezek a gilzái vagy durráni pastu törzsfőnököknek egyfelől van egy kifelé mutató kommunikációja, másfelől pedig van egy informális hatalomgyakorlási rendszere, amit a hozzá lojális kisebb törzsi vezetők és azoknak a hálózata tesz meg. Tehát itt nem biztos, hogy mindig csak azt érdemes majd figyelni, amit a nemzetközi sajtóban nyilatkoznak, hanem azt, hogy mi zajlik a helyszínen. Ehhez nyilvánvalóan nem lesz ártalmas a helyi források olvasása, tehát a dari és a pastu nyelv ismerete.
Vannak innen is olvasható helyi források, tehát van dari meg pastu nyelvű web?
Van, persze. Hát a tálibok is maguk is már intenzíven használják az internetet. Tehát ezek a radikális iszlamista mozgalmak, nem is csupán a tálibok, kiemelkedően ügyesen használják hosszú évek óta az online felületeket, közösségi médiát. Ugye most a tálibokhoz köthető oldalakat kapcsolt le a Facebook.
Nem csak angolul használják?
Nem azt csak angolul. Természetesen az ő híveiknek leginkább pastul, illetve dariul kommunikálnak. Ma már a tálib mozgalom egyébként kezdi elveszíteni a homogén etnikai jellegét, tehát ma már vannak özbeg, vannak tadzsik nyelvű tálib szimpatizáns oldalak, vagy hírcsatornák. A tálibok helyben hazarák között is toboroznak embereket, tehát síta tálib szimpatizánsokról is tudunk. Az angol nyelvű kommunikációjuk is megindult, tehát Katarban, tehát most már a Baradar jól beszél angolul, tehát azt lehet mondani, hogy sok, ebben fejlődtek mondjuk a 2001 előtti világhoz képest. Nem mondom, a nők egyáltalán nem szerepelnek természetesen a tálib kommunikációban, de nem ügyetlenek ebben. De más iszlamista mozgalmak meg még ügyesebbek náluk. Tehát az Instagramtól kezdve mindenfajta oldalakon, meg ilyen Telegramon keresztül tudnak egymással kommunikálni.
Arról van már tudásunk önnek, hogy akarják fenntartani a hatalmat a Kabultól távol eső területeken, a nem pastu területeken például. Ott is meg kell egyezniük valakivel?
Igen. Már ennek vannak nyomai, tehát már tavaly is, amikor bevonultak Hazaradzsát bizonyos részeire, demonstratíve helyben meghagyták egy helyi Hazara 12-es síta politikai vezetőt. Tehát amennyiben ők az egész országot a kezükben akarják tartani, már pedig a kezükben akarják tartani, akkor nekik egy ilyen megosztott hatalomgyakorlásra kell törekedniük. Ezt egyébként nagyon egyszerűen meg lehet oldani. A helyi gazdasági bevételek nem egészre teszik rá a kezüket, hanem meghagyják a helyieknek mondjuk az ópium vagy egyéb bevételeknek a jelentős részét. Tehát abban kell a táliboknak változniuk, hogy nem erőltetik rá a saját jogrendszerüket és a saját életfelfogásukat a nem pastú, meg a nem tálib felfogású vidéki lakosságra. Ha ezt képesek megtenni, beleértve akár még a nők jogainak bizonyos mértékű elismerését, akkor lehet sikeres és hosszú távú a tálib uralom. Ha a városokban nem ugyanazt a fajta barbár felfogást követik, amelyben az iszlám jogrendszer büntetőjogi hudúd elveit hangsúlyozzák, hanem meghagyják a normális életnek a vonalait, és ők kvázi ilyen rendőrként egy ilyen tekintélyelvű, de mégsem brutális államként működnek, ami persze nyilván lemondást jelent bizonyos fajta hatalmi maximumról, akkor lehet sikerük nekik.
De van nyoma annak, hogy ezt ők is belátják?
A politikai tapasztalataik most egy nagy sikert hoztak nekik. Tehát ők hosszú évek alatt, 20 év alatt egy katonai vereség után képesek voltak felülrölni az amerikaiak és a nyugatiaknak a katonai erejét. Ez vegyük észre, mondjuk ki, ez egy katonai, tálib katonai győzelem is, nem csupán arról szól, hogy az amerikaiak egyhangulag kivonultak. Tehát az a gerilla hadviselés, amit ők 20 éven keresztül műveltek, az sikerre vezetett. Természetesen most a felelősség a nyakukban, az ő nyakukban van, meg kell mutatniuk a világnak, és azon például a saját híveiknek is, hogy nem csupán igazuk van a saját szempontjai szerint, hanem képesek is békeidőben is kormányozni. Ehhez persze, még egyszer mondom, egyfajta gazdasági gazdasági pénzre van, finanszírozásra van szükség. Ha nem lesz pénz, akkor megint polgárháború lesz. Ha lesz pénz, ha a táliboknak képesek lesznek együttműködni a kínaiakkal, akár még az amerikaiakkal is, akkor a hosszú távú tálibokról készülhetünk egy kevésbé radikalizált formában.
Hogyan működik a tálib gazdaság? A mágtermelést azt látjuk. Az ópium termelés az nyilvánvalóan egy illegális tevékenység. De nagy pénzt hoz. Vannak a segélyek. Mi van még?
Semmi. Tehát úgy, ahogy mondom, semmi. Afganisztán 1880-as évektől fogva tudatosan elzárkózott a modern világból való bekapcsolástól. Abdul Rahman emír 1882 a második brit-afgán háború után nem engedte például a brit vasútvonalaknak a beépítését Afganisztánba. A vasútvonalat úgy képzelje, hogy Afganisztánban csak az irániak építettek, Herát, tehát Nyugat-Afganisztán nagyvárosa és az iráni határ között. Most nyitották meg 19-ben. Afganisztánban nincsenek autópályák, nincsenek voltak éppen számot modern bányászat, vannak mindenfajta lapiszlazuli, réz, valószínűleg nagy mennyiségű kőolaj is van alattuk, van arany bányájuk, és még sok minden más. Ez jelen pillanatban ezeknek a kiaknázása még kezdetleges szinten van. Tehát teljes mértékben egy elmaradott országra kell fölkészülnie, ha oda menne. Ráadásul ugye főleg Dél-Afganisztánt, először a szovjetek, később pedig a NATO többször szőnyegbombázásokkal tartotta egy ilyen középkorias állapotban. Észak-Afganisztán fejlettebb, szerintem is, tehát itt az országnak az északi része, a hindukustól északra lévő rész, az Amudarja völgye plusz Kabul, azért az etnikailag is inkább Közép-Ázsiához konvergál. Tehát ott tadzsikok, özbegek, türkmenek laknak, pamíriak laknak, akik kulturális, etnikai, nyelvi kapcsolataik révén az Amudarjától északra lévőkhöz, ami már ugye poszt-szovjet zóna, állnak sokkal közelebb. Ott fejlettebb a mezőgazdaság, ott mindenképp nagyobb, több, ott vannak a városok. Tehát ott talán a városi civilizációnak nagyobb a esélye a túlélésre.
De hol nincs városi civilizáció, ott hogy él egy afgán? Délelőtt mákot termel, délután sorba áll a segélyért, vagy mit csinál?
Van egy nagy mennyiségi csempészipar. Tehát például a pakisztáni afgán határsávban üzemanyag csempészet és egyéb drogcsempészet és egyéb csempészet zajlik. Itt voltak éppen nomádok, félnomádok közlekednek, akik elsősorban állattenyésztéssel foglalkoznak. Tehát az egész egy ilyen premodern állapotban konzerválódott társadalom, amit sem tehát a 20. században sem modernizáltak, és a háborúk még mélyebbre lőttek.
Egészségügy, nyugdíjrendszer, semmi?
A városokban igen, a vidéken nem. Most azt is tegyük hozzá, hogy a lakosságnak 80% vidéken él, és 20% a városlakó. Összehasonlításképpen a szomszédos Iránban a lakosság 70% a városlakó, 30% a falusi. Tehát Afganisztánban az urbanizáció gyerekcipőben jár, és ez a tálibok sikerén, ez az egyik titka, ugye, hogy ők a vidék, elsősorban Dél-Afganisztánnak a gyermekei, akik többségben vannak a városlakókhoz képest, legalábbis de a meghódított területeken is többnyire vidékeket hódítottak meg.
De nincs is a városoknak egy olyan vonzása, hogy mindenki oda menne, mert mégiscsak talán jobb ott, mint a sivatagban?
Kabulnak van ilyen vonzása, de Kabul az országnak az észak-keleti peremén van. Tehát Afganisztánnak nem a központi részén fekszik. Tehát ne felejtsd, Afganisztán területe eredetileg jóval nagyobb volt a mostaninál, csak az 1879 és 82 közötti második brit-afgán háborúban jelentős területeket elcsatoltak afgánoktól, tehát Kvetta környéke. A pastut területeket kettészelték. Tehát igazából Afganisztán attól is szenved, hogy ugye van egy vidékváros diszonancia. Másfelől nehéz nemzetállamot alapítani úgy, hogy a nemzetállam magjának kiszemelt etnikum, a pastuknak a fele kint van az országból. Tehát ez egy újabb problémakör. A mezőgazdasági alapú társadalom mellett nem lehet rámutatni arra az etnikumra, amely úgymond államnemzetté válhatna. A pastuk erre törekednek, tehát van egyfajta pastunizációs folyamat, de amíg a lakosságnak a több mint 50%-a nem pastukból áll, az azért nagyon nehéz megcsinálni.
De a pastukon kívül nincs is más olyan nagyobb népcsoport, amelynek a fejében egyáltalán az állammá szerveződés gondolata felmerült?
De persze, csak ezek kicsik önmagukban, és csak a saját etnikai közösségeikre tudnak hatást gyakorolni. Hát például mondok neveket. Ugye ott van Dostum, Abdul Rashid Dostum, ő a afganisztáni özbegeknek, üzbégeknek a feje. Ő jelen pillanatban valószínűleg Törökországban vagy Taskentben lévő palotájában menekült el. Ott van az Ismail Khan, aki Herát és környékének volt az ura, ő maradt Afganisztánban állítólag és kézett a tálibokkal. Ott van At-Tanur Muhammad, aki Mazar-e Sharifnak az ura, ő az afganisztáni tádzsikoknak, tehát perzsa nyelvű iráni népcsoportnak a egyik vezetője, ő valószínűleg Dubajban, vagy Közép-Ázsiában van szintén. És akkor alattuk is még van egy csomó kisebb etnikai, kláni törzs vezető, de ezeknek a befolyása, ott van még a Hezbe Vahdat, ami az afganisztáni hazaráknak a mozgalma. A hazarák, ugye ők etnikailag, genetikailag mongolok, nyelvileg perzsák, vallásilag többségükben 12-es síták, vagy 7-es síták, iszmailiták. Ők elsősorban Iránra tekintenek nagy testvérként. Tehát ezek a csoportok megvannak szépen, de egész Afganisztánra kiterjedő befolyásuk nincs, és egymást is mondjuk úgy, hogy nem mindig szeretik. Tehát például az üzbégek és az afganisztáni üzbégek és a tadzsikok között nincs jó viszony. Jellemző az, hogy mind a ketten tartanak a pastuktól, de amikor például választani kell, akkor mondjuk a Dostum a pastukkal fog össze a tadzsikokkal szemben. Most a tálibok tettek gesztusokat, tehát hogy helyben hagytak, vagy kineveztek a helyi etnikumból származó kormányzókat. Hogy ez azonban meddig tart, azt nem tudom megjósolni. Tehát, hogy vajon a tálibokon belül ez a józan kompromisszumos politika marad-e, vagy más oldalról kapnak még egy radikalizációs kényszert, mert az iszlám állam ott van, és ugye őket esetleg efelé lök ki, ezt nem tudjuk. Ott van például Pakisztán kérdése is. Tehát van egy ilyen, az afganisztáni értelmiségiekkel beszélgetve, vagy olvasva az afgán hírodnakat, permanens vád az, hogy sem Pakisztánnak, sem Iránnak nem igazán érdeke egy erős Afganisztán létrejötte.
De stabil.
Egyfajta alig államban hisznek, főleg a Pakisztán esetében a probléma az, hogy Pakisztán paranoiásan fél attól, hogy a hozzátartozó pastu területek leválnak róla, és létrejön nagy Afganisztán. Ennek ugye 1921-ben a Rawalpindi szerződésben a harmadik brit-afgán háborúkor Afganisztán ünnepesen ígéretet tett, hogy nem piszkálja a brit Indiához, az a Pakisztánhoz tartozó pastu területeket. Ugyanakkor már a 30-as évektől fogva egészen a 70-es évekig jellemzően Afganisztán támogatott pakisztáni pastu szeparatista mozgalmakat, és a nagy pastunisztánban hitt. Ami azt jelentette, hogy akkor 1947-ben létrejött Pakisztán, ugye a Brit-India bomlásával, az egyetlen állam, ami megvétózta az ENSZ-ben Pakisztán létrejöttét, az Afganisztán volt. Majd pedig ezt követően a 50-es, 60-as években nagyon komoly regionális ilyen törzsi háborúk zajlottak, afgán oldalról támogatva a pakisztáni pastuklatok területen. Pakisztán cserébe azzal idézben szivatta meg Afganisztánt, hogy ugye, mivel Afganisztánnak nincsen tengeri kijárata, ők ugye Karacsiban szerették volna, arra kikötötték, hogy csak akkor ismerik el Afganisztán-Pakisztánt, hogyha Karacsiban nekik tengeri
folyosójuk
lesz. Ezt 48-ban Pakisztán azonnal felmondta. Most itt jön be a Pakisztán kérdése, hogy Pakisztán vajon milyen Afganisztánt akar most? Nyilván vagy olyan Afganisztánt akar, amely nem háborgatja őt a pakisztáni pastuk mondjuk szeparatizmusának a támogatásával, tehát nekik egy gyenge Pakisztánban, egy Pakisztánhoz lojális Afganisztánban vannak érdekeik. És rá is egy olyan Afganisztánban vannak érdekeltségük, amely nem kötődik Indiához. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye Pakisztán retteg attól, hogy mondjuk India egy ilyen hátországában, Afganisztánban megerősödik, és két tűz közé szorítja.
De India mit lép erre?
India erre azt lépte, hogy minap, amikor augusztus elején beiktatták az új iráni elnököt, Ebrahim Raisit, akkor az indiai külügyminiszter megjelent a beiktatáson. Nagyon kevés nemzetközileg jegyzett politikus jelent meg Ebrahim Raisi iráni elnök beiktatásán. Ezek közé tartozik az indiai külügyminiszter. Miért? Azért, mert India Pakisztán megkerülésével dél-kelet Iránon keresztül szeretne folyosót nyerni Afganisztánhoz. Ez már így volt Hamid Karzai és így volt Ashraf Ghani elnöksége alatt is, aki ugye most bukott meg, hogy India voltak éppen a Csabahari, a Perzsa-öbölben, az ománi tengernél lévő iráni bázison keresztül akar egy folyosót a saját elsősorban gazdasági termékeinek beáramoltatására Afganisztánba. Arról is szó volt néhány évvel ezelőtt, hogy Kabul és az iráni-afgán határ között épül egy indiaiak által finanszírozott autópálya. Na, ebből nem lett semmi. Tehát Pakisztánnak az az érdeke, elsősorban úgy tűnik, hogy egy ilyen nem India barát, nem túl erős, de azért a Pakisztánra nem veszélyes Afganisztán, mint kvázi, nem azt mondja, vazallus állam, de egy ilyen Pakisztán szorosan kötődő Afganisztán szülessen meg. Ők, ne feledjük, a pakisztániak nagyon komoly szerepet játszottak a táli mozgalom felépítésében. Irán is egy érdekes kérdés. Iránt mély történelmi szálak kötik Afganisztánhoz. Eleve ugye Afganisztánnak a keleti része az az iráni történelemhez nagyon erősen kötődik. Herát és környéke, Balkh és környéke, az egykori Perzsia, az iráni történelem, irodalom nagy alakjainak, a Rúmitól kezdve, Dzsámin keresztül mindenfajta a Timuridák korában, vagy a Szafavidák korában rendkívül sok terület tartozott Iránhoz. Ezt nevezhetjük kelet Horaszánnak is. A Horaszán az megoszlik a mai Irán, Dél-Közép-Ázsia és Afganisztán között. Ez a régi Horaszán. Tehát Iránnak, ha úgy tetszik, vannak 1850-es évekig Irán törekedett arra, hogy Herátot becsatolják Iránhoz. De ezt ugye főleg a britek nem akarták, mert azt hitték, hogy az oroszok majd ott begyalogolnak Brit-Indiába. De még Vámbéri Ármint is itt kiemelhetjük, mert 1884-ben ő húzta meg a mai afgán-iráni türkmén határsávban a határt, amikor a britek és az oroszok osztozkodtak, hogy hol húzódjon a határ. Tehát itten a Iránnak is vannak területi követelései Afganisztánnal szemben adott esetben. Az iráni sajtóban rendszeresen úgy beszélnek Afganisztánról, hogy Herát és Afganisztán. Tehát Herát, mint hogyha nem lenne Afganisztán része. Ugyanakkor Irán na szemben is van egy afgán gyanakvás. Tehát emiatt is van egy afgán gyanakvás, másfelől az irányok nagyon erősek az ilyen, nevezzük úgy networkingelésben hasonlóan a pakisztániakhoz. Ahmad Shah Massoud, a pancsír oroszlánja, akit ugye 2001. szeptember 9-én két nappal a nagy New York-i ikertónyok előtt ölt meg egy iszlamista merénylő, ő az, egyértelműen az egy iráni szimpatizáns volt ebben a korszakában. Az irániak nem csupán a hazarákon, a síitákon keresztül vannak el, hanem ők azért jelen vannak sok helyen. És 2010-ben mondta Ali Larijani, akkor iráni parlamenti elnök, hogy Afganisztán lesz a második amerikai Vietnám. Ez a jóslat bejött. Ugyanakkor, tehát Irán is azért, tehát jelen pillanatban most ugye mire helyezi a hangsúlyt, hogy a tálibokkal próbál emberi hangot megütni. Ez nem mindig volt így. Tehát ugye ők a táliboktól fény, tűz és víz, mert egy szunita radikális mozgalom áll szemben a tálibok révén egy síita radikális mozgalommal. 1998. augusztusában, amikor a tálibok bevették Mazar-e-Sharifot, Észak-Afganisztán dönten tadzsikok lakta városát, ott megöltek 8 iráni diplomatát és újságírót. Majdnem háború robbant ki Irán, az iráni hadsereg felvonult az afgán-iráni határon. Ehhez képest most eljutottunk oda, hogy hogy Zahedanban, az iráni afgán határsávban lévő szunnita belügy mecsetben imám dicsérte a tálibok győzelmét, és az iráni elnök is azt hangsúlyozta, hogy beláthatja a világ, hogy az amerikaiakra nincs szükség Közép-Ázsiában, mint hogyha próbálnának a közös értékeket úgymond elővenni. És Irán ugye újraindította egy hét után az üzemanyagszállítást Afganisztánba. Tehát jelen pillanatban Irán már júliusban, még az előző Rouhani féle kormány alatt nagyon magas szintű tálib delegációt fogadott Teheránban. Tehát azt lehet mondani, hogy Irán is készül. Az ő érdekeik sem diktálják azt, hogy egy nagyon erős tálib hatalom legyen, de a stabilitás mindenképpen kell az irányoknak. Tehát itten azt gondolom, hogy itt mindenki arra fogja helyezni a hangsúlyt, hogy ne legyen háború, hanem stabilitás legyen. Hogy aztán persze a különböző érdekek hol csapódnak le, hát azt még nem tudjuk.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Sárközi Miklós történész, iránista, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalról is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.